Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna. Indul a hétvégi menetrend. Egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel, gazdaságról, kultúráról, életmódról, fenntarthatóságról. A következő órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk, tartsanak velem.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
23 ezer cég szűnt meg idehaza az elmúlt 2 évben. Az Opten céginformációs szakértője azt mondta, bár a cégszám csökkenés januárban is folytatódott, ám az elmúlt 3 év legmagasabb januári cégalapítási számát regisztrálták. Alföldi Csaba Tamás hozzátette, a képet azért jelentősen árnyalja az, hogy az idei első hónapban a kényszertörlések száma jelentősen megugrott, Berla Attila interjúja.
2024-ben azért jóval több cégmegszűnésről lehetett hallani, mint alapításról, de ehhez képest hogy alakult az idei év első hónapja? Volt valamilyen változás?
Az idei év első hónapja alapvetően a cégszám csökkenést hozta magával még mindig, de mégis elmondható az, hogy pozitív üzenetet is hordoz magába, hiszen kevesebb megszűnés, és az alapítások száma pedig magasabb, mint az előző 2 év január hónapjába bekövetkezett.
Hogy gondolja egyébként, minek tudhatóak be a tavalyi évben is tapasztalható cégmegszűnések?
23 és 24 az elmúlt 2 év az egy negatív üzenetet hordozott, hiszen 23-ban 12 ezer, illetve 24-ben 11 ezer cég szűnt meg, ami 23 ezer cég megszűnés jelentett az elmúlt 2 évben, ami jelentősen és drasztikusan csökkentette a működő cégek számát. 23-ban még a januári megszűnésekben jelentősége volt a katalátozásnak, ami 22-t őszén következett be. Nyilván a cégeljárási folyamatok, amelyek időigényesek, kezdtek beérni, és ennek okán itt realizálódtak már 2023. januárjában. 2024. januárjában ott már erőteljesebbnek mondható az én véleményem szerint a gazdaság állapota, amit tükrözött, és amit már 2023-ban elkezdett begyűrűzni, és ugyanígy a folyamatok időigényessége miatt szintén kezdett beérni 2024. januárjában.
Viszont ennek ellenére akkor az idei év jól indult, felerősödött a vállalkozói optimizmus?
Nagyon szeretnénk ezt remélni, hogy felerősödött a vállalkozói optimizmus, hiszen egyelőre most csak 1 hónapot tudunk nézni, és csak a januárikkal érdemes igazából összehasonlítani. Viszont ha az ahhoz hasonlítjuk, akkor mindenféleképpen pozitív képet mutat, mint az elmúlt 2 évben. Hangsúlyozom, hogy ugyan csökkent a cégszám, de ehhez képest a megszűnések száma az 3000 alatt maradt, még az alapítások száma megközelítette a 2000-et, pár darab cégszámmal maradt el a 2000-től, ami az elmúlt évek viszonylatában nagyon jó szám.
Akkor mondhatjuk, hogy bíztató a januári kép, de mit lehet látni a kényszertörléseken? Ez valamennyire árnyalja ezt a képet?
Sajnos igen, a kényszertörlések jelen pillanatban azok a cégbírósági eljárások, amik uralják a mezőnyt. Itt egy jelentős növekedés következett be 2025. januárjában az előző évek január hónapjához képest, a tavalyi évhez képest 40%-os növekedést hoz. Ebben részben benne van az is, hogy a felszámolásoknak a jelentős része az kényszertörlési eljárásokkal indul. És ezek a kényszertörlési eljárások úgymond megelőzik ezt a folyamatot, tehát azért a felszámolási eljárások a későbbiekben is aránylag magasak. Ez egy negatív üzenet, ami azt jelenti, hogy azért a gazdaságban nincs meg még az a tartalék a vállalkozói szférába, ami a kedvezőtlenebb időszakra lehetőséget adna a túlélésre.
Tehát akkor a cégbírósági eljárások száma ugrásszerűen nőtt itt 2025 első hónapjában. Mire kell fokozottan figyelniük a vállalkozásoknak?
Hát a vállalkozásoknál az a tapasztalat, hogy mivel ezek a kényszertörlések, amik felszámolásban mennek át, ezek adósságot hagynak maguk után. Viszont jellemzően azt mutatják a számok, hogy a kényszertörlésbe eső cégek esetében azért már a megelőző éveknek a beszámolói, azok kevésbé állnak rendelkezésre, tehát az a minimum, hogy ellenőrizzék a vállalkozásokat az ügyfélkörükbe, hogy egyáltalán beszámolóval rendelkeznek-e, egyáltalán léteznek-e ezek a cégek működésben.
A Központi Statisztikai Hivatal egyébként új osztályozási rendszert vezetett be az idei évtől a vállalkozások besorolására. Mit kell erről tudni, milyen változások jártak ezzel?
A KSH átállt az európai TEAO besoroláshoz, ami ugye az összemérhetőséget, illetőleg az idő változását is, hiszen bizonyos tevékenységek megváltoztak, illetőleg sokkal több szegmensre estek szét, ami következtében január 1-től egy új TEAO-ban, amire azt mondanám, hogy körülbelül egy 20%-ba, 15%-ba változott az előzőhöz képest, tehát a 0,8-as TEAO számokhoz képest. Ebbe, ami a legfontosabb üzenet, az az, hogy a KSH, az az alaptevékenység, tehát a főtevékenységet, ő maga átsorolja, viszont az, ami kiegészítő tevékenységként meg van nevezve, azt, ha nem tudja a KSH átfordítani a 25-ös kulcsra, akkor ezt július 31-ig a vállalkozásoknak önmaguknak kell megtenni és bejelenteni a NAV-nak.
Mégis mi várható itt az első negyed évben, ami a megszűnéseket és a cégalapításokat illeti, mert azért valóban pozitívan kezdődött ez az év, de mire lehet számítani a következő hónapokban?
Hát nehéz ez megítélni, mert itt a gazdaságban azért bizonyos kihívások változatlanul megvannak. Én abban szeretnék bízni, hogy azért itt elindultak kormányprogramok is, amelyek igyekeznek ugye a vállalkozásoknak és a KKV-knak is több lehetőséget biztosítani, és bízom benne, hogy ennek lesz olyan hatása, ami a vállalkozói bizalmat tudja növelni, ami a cégalapításokba tud jelentkezni. Én még számolok az első negyedévet azért székszám csökkenéssel, de nagyon bízom abba, hogy ez azért jelentősen és kisebb mértékű lesz, mint az előző években az első negyedévet jellemezte.
Alföldi Csaba Tamást, az Opten cég információs szakértőjét Berla Attila kérdezte.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
Átmenetileg javult a közúti fuvarozók eredménye a tavalyi negyedik negyedévben, de alacsony és törékeny még a szektor profitja. Ezt mondta a Digilog Consulting ügyvezetője. Lajkó Ferenc szerint a forint tavalyi végi gyengülése és a gázolaj áresése járult hozzá ahhoz, hogy több mint egy év után újra átlagban nyereséges volt a szektor. Lassan haladnak a fuvarozók a megemelkedett költségeik tovább terhelésével. Főleg az útdíjak emelkedése miatti plusz költségek dobták meg a fuvarozási díjakat, ami idén is folytatódhat. Lajkó Ferenccel, a Digilog Consulting stratégiai tanácsadó cégügyvezetőjével Nagy Károly beszélgetett.
Kijött a tavalyi negyedik negyedéves eredménye a Digilognak fuvarozási felmérésről, és hát annyira sok rossz hír volt az elmúlt időszakban, hogy már szinte örül az ember a jó hírnek. Nem tudom, mennyire jó ez, mennyire tudott végül profitot produkálni a tavalyi utolsó három hónapban a fuvarozás.
Alapvetően jó hírek azok, amik be tudunk számolni, bárha mérsékeltem is. 5 veszteséges negyedében van túl a szakma, mind a belföldi, mind a nemzetközi fuvarozásnak alágazatok alul teljesítettek az elmúlt időszakban, ugye 2023-nak a harmadik negyedévétől volt ez a nagyon nehéz gazdasági helyzet, és hát a negyedik negyedévben 2024-ben, amiről most ugye a legfrissebb adatközlésünk szól, abból az látszik, hogy ha szerény mértékben is, de képes volt az iparág, legalábbis iparági átlagban nullszaldó fölé kerekedni.
Milyen mértékű a profit? Lehet ezt százalékosítani?
Nehéz százalékosítani egy iparági átlagnál, de mi most úgy látjuk, hogy a szokásos 4-6 százalékos profit helyett egy ilyen 1-2 százalékos margin az, ami valószínűleg érhető.
Miből adódott? Mi volt a negyedik negyedévben, ami újra legalábbis vékonyan, de nyereségesített átlagban az ágazatot?
Ez az a pont, ami már kevésbé jó hír, mert ugye jó lenne azt látni, hogy a gazdaság beindul, vagy esetleg a költségek csökkennek, esetleg sokkal ügyesebben tud valamire reagálni az iparág, de sajnos inkább a szerencsének köszönhették a fuvarozó vállalkozások, hogy milyen jobb vagy jobban alakult az év végéig, mint az előző időszak. Ugyanis két olyan tétel hatott markánsan az eredményükre, amelyekre hát semmi ráhatások nincsen. Az egyik az üzemanyagáraknak a jelentős csökkenése. A hazai gázolajár az 4,2%-kal volt olcsóbb, mint a 2023 negyedik negyedévében. Ez azért jelentős különbség, tehát ez egy komoly önköltség csökkentő tényező, hiszen ugye az üzemanyag a költségeknek közel az egyharmadát jelenti. A másik tétel pedig az árfolyam. Az előző negyedévhez képest is, de különösen a 2023 2023 negyedik negyedévéhez képest jelentős ugye az árfolyam gyengülés. Ez a nemzetközi fuvarozó cégeknek, tehát a nemzetközi fuvarokat végző cégeknek jelent előnyt, hiszen ott az ő bevételeik jellemzően euró vagy euró alapon keletkeznek, míg a költségeiknek egy része, kicsit kevesebb, mint 40%-a, az viszont forintba merül fel, tehát nekik egyébként a forint gyengülés az kedvez, és ugye itt ebben a korrelációban a forint az előző év azonos időszakhoz képest majdnem 7%-kal gyengébb volt. Ugye ez a két tétel az, ami jelentősen megjavította a költségszerkezetükön keresztül a profitjukat.
Összességében hogy látszik a fuvarozás? Úgy értem az összességében, hogy gazdasági élénkülés, vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy lábadozás jelei láthatók, tehát például több a belföldi fuvar, vagy ez még mindig nem jellemző?
A sok rossz hír mellett azért vannak jó makrogazdasági hírek is. Például a belföldi fuvarozóknak ugye egy nagyon fontos árulapja a hazai kiskereskedelmi fogyasztás, ami azért, ha nem is döntött rekordokat a tavalyi évben, de azért szinte minden negyedévben pozitív értéket produkált. Éppen hogyha most a negyedik negyedévet nézzük, tehát az utolsó három hónapnak az átlagát, akkor 2,6%-kal bővült a kiskereskedelmi forgalomnak a volumene, tehát nagyon fontos, hogy itt nem értékről beszélünk, a volumenről, tehát ez azt jelenti, hogy 2,6%-et többet kellett szállítani. Úgyhogy mindenképpen nagyon jól jött a belföldi fuvarozást végző cégeknek, hiszen azért ez a keresleti oldalt ezt megjavította. A nemzetközi cégek nincsenek ilyen jó helyzetben, ők ugye kevésbé vesznek részt ebben a kiskereskedelmi forgalomban, ők sokkal inkább kitettek az ipari termelésnek, és hát az ugye folyamatosan rosszul teljesített a tavalyi évben, még az utolsó negyed évnek is az átlaga október, november, decembernek -3,2%, tehát ott nagyon komoly volumenek hiányoznak. Ez ugye az exportot, importot érinti nagy mértékben.
Komoly negatív meglepetés volt idén januárban, hogy 5,5% volt az infláció, tehát gyakorlatilag megugrott, mint 1%-kal tavaly decemberi árindexhez képest. Mennyire látszik ez a fuvardi költségemelkedésekben? Mennyire áraznak át a cégek akár komolyabban?
Nem az infláció látszik a fuvar költségekben, hanem a fuvar költségek látszódnak az inflációban. Azt kell látni, hogy a tavalyi évben negyedévre az infláció többszörösével drágult a közúti fuvarozásnak a költsége. Hogyha most a tárgyidőszakot nézzük a tavalyi évnek, ugye a negyedik negyedévét, akkor az előző év azonos időszakához viszonyítva a nemzetközi fuvarozásban 8,2, a belföldi fuvarozásban pedig 14,6%-kal került többe a fuvarozási szolgáltatás. Ugye ez nem az eladási ár, ez maga a felmerülő költség. Tehát ez most még nem a megemelt ára a fuvarozóknak, ennyivel került nekik többe elszállítani az árukat. És ugye ezek lényegesen magasabb értékek, 3-4-szeresen, mint a hazai infláció, akár még a januárinak is, és ennek egy oka van, hogy ugye az UDI, ami tavalyi évben egy extrém emelkedés következett be ezen a területen, ennek a háromnegyede, ennek a 14,6, illetve 8,2%-nak. Tehát egy olyan speciális adónem, mert ez egy adóteher merült fel a fuvarozási ágazatban, ami egyébként tovább gyűrűzik a fuvardíjakon keresztül, és hát eljut vélhetőleg az inflációs kosárig is.
Összességében egyébként tudom, hogy még csak egy másfél hónap telt el, de 2025-re mik a várakozások? Tudnak költségek felett teljesíteni majd a fuvarozó cégek, és maradhat a vékony nyereségesség, vagy nagyon-nagyon sok mindennek kéne még történnie, hogy tényleg jó legyen az év?
Nehéz megmondani, több hatás van. Amit látunk az, hogy a forint most inkább egy enyhén, de erősödő pályán van, tehát úgy tűnik, hogy ez a fajta szerencse, amilyen részesültek a fuvarozók ezen a téren az utolsó negyed évben, az inkább azért csökken vagy eltűnik. Az üzemanyagárakról nagyon nehéz nyilatkozni, mert az is a levegőben van, hogy akár tovább csökkennek, annak ellenére, hogy ugye itthon növekedett a jövedéki adó, de a kőolaj világpiaci ára akár még csökkenhet is. Viszont, hogyha nem jönnek be azok a jóslatok, amik esetleg a békéről, vagy éppen a trumpi adminisztrációnak ugye a szélsőséges döntéseiről szólnak, akkor egyébként még drágulhat is az üzemanyag. Ebben a részében nehéz forkasztani. Amit biztosan látunk az, hogy az a fajta költségsok, ami tavaly a magyar és a német autópálya költségeknek a brutális 60-80%-os emelkedése által következett be, az idén úgy tűnik, hogy nem jelentkezik. Vannak autópályadi költségemelkedések, de ezek lényegesen kisebb egyszámjegyű értékek, tehát az a fajta költségsok az úgy tűnik, hogy nem következik be, tehát mindenképpen a költség oldalon egy konszolidáció, egy megnyugvás következik. De az is biztos, hogy ettől a fuvardíjak nem lesznek alacsonyabbak, tehát ahogy mondtam, 5. negyedévet szolgálták le a fuvarozók veszteségesen, mert ugye gyorsabban emelkedtek a költségeik, mint hogy díjat tudtak volna emelni, hiszen nem volt elég szállítandó mennyiség, így a versenyhelyzetben ugye az ő alkupozíciójuk az elporlat. Mi azt gondoljuk, hogy tovább folytatódik a fuvardíjaknak a lassú, de biztos emelkedése, de egyszerűen be kell, hogy tudják árazni a fuvarozók ezeket a megemelkedett költségeket, különben tönkre mennének. Úgyhogy mi ezeket a dinamikákat látjuk, tehát enyhén, de folyamatosan emelkedő költség, és ezzel párhuzamosan pedig fokozatosan emelkedő fuvardíjak, azok a pályák, trendek, amikre idén 2025-ben mi számítunk.
Lajkó Ferenccel, a Digilog Consulting stratégiai tanácsadó cég ügyvezetőjével Nagy Károly beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
Idén már 8-szor indult el a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjprogramja. Ezúttal is 3 éves időszakra kapnak támogatást a kiválasztott mentorált művészek. Mindez ráadásul idén rekordhosszúságú Essentia Artis kiállítás és programsorozattal egészül ki. Az építészet, a film és fotóművészet, az irodalom, az ipar és tervezőművészet, a képzőművészet, a népművészet, a színház, a zene és a művészet elmélet területén tevékenykedő alkotók mutatkoznak be. Kis Jánossal, a Magyar Művészeti Akadémia alelnökével Nagy Károly beszélgetett.
Újra meghirdette a Magyar Művészeti Akadémia az ösztöndíj programját, művészeti ösztöndíj programról van szó. Mettől meddig lehet pályázni, mármint időpont szempontjából, és milyen művekkel egyáltalán van-e mű vagy műfaji meghatározás?
Nagyon nagy büszkeség számunkra a Magyar Művészeti Akadémiának, hogy 2018-ban elindítottuk a művészeti ösztöndíj pályázatunkat, aminek a lényege az, hogy valójában minden művészeti ágból, tehát itt az előadó művészet, alkotó művészektől kezdve, még az elméleti területen dolgozók pályázaton vehetnek részt, ami azt jelenti, hogy 3 éven keresztül havi 200 000 forintos támogatásban részesülnek, amennyiben elnyerik az ösztöndíjat. Pályázni idén, február 17-én, mert megnyitottuk a felületet, és már elindultak a pályázók, amire eddig még nem volt példa, hogy rögtön a meghirdetés napján már vannak pályázók. Február 17 és április 7-e között lehet benyújtani a pályázatukat. Hogyha rákattintanak az MMA ösztöndíjra, akkor ott pontosan egy felületet kell kitölteni, amin keresztül információt kapnak arról, hogy mik az ösztöndíjnak a feltételei. De itt ami a legfontosabb az, hogy egyfajta közösségépítésről van szó, tehát itt 3 éven keresztül különböző művészeti területek ösztöndíjasai negyedévente találkoznak, és egy-egy pályamunkát, amit neki ki kell dolgozni és fel kell mutatni, valójában egy közösségben vesznek részt, és ami a legfontosabb, hogy a Művészeti Akadémiának az akadémikusai mentorálják ezeket a fiatalokat. Ez egy nagyon fontos tapasztalatból mondom, hiszen én kezdettől az ösztöndíj pályázat elindítása óta ugye néhai Kocsis Miklós barátom, aki nagyon fiatalon elhunyt, ő indította ezt a pályázatot a Magyar Művészeti Elméleti és Módszertani Kutatóintézetet, az ő nevéhez fűződik az alapítás. Hát legfontosabb céljunk az volt, hogy a művészeti közösségeknek az újraélesztése és együttműködések keresése, és nagyon-nagyon szeretik az ösztöndíjasaink, hát most már itt ugye 700 főről beszélhetünk, aminek a lényege ugye ezek a találkozások, ugye a beszámolók, amiket akadémikusok mentorálnak, és amikor befejezik a 3 évüket, utána se engedjük el a kezüket, Van egy nagyon reprezentatív összművészeti kiállítás, az Essencia Artist, ami folyamatosan bővül, aminek a lényege az, hogy az idén végzettek, tehát akik most már kirepülnek és elhagyják az ösztöndíjas létüket, március 1-e és május 10-e között a Pesti Vigadó a Magyar Művészeti Akadémiának székházában lesz egy összművészeti kiállítás. Ami nagyon érdekes, mert egy térben különböző műfajok, egészen a népművészettől, a képzőművészettől, a filmművészettől valójában ki megtalálhatja a saját ízlése szerint és a saját kedvenc művészeti ágait, de mégis van valami kapcsolat közöttük, ami borzasztóan fontos számunkra, és nagyon-nagyon jó érzés, hogy ezeket a fiatalokat meg tudjuk segíteni.
Március 1-e és május 10-e között lesz, amit említett, ez az Essencia Artist összművészeti esemény, de gondolom azért vannak kiemelt napok is, amikor akár még több programmal várják az érdeklődőket. Milyen jellegű programokkal, illetve mi az, amire mindenképpen felhívná a figyelmet?
Megmondom őszintén, hogy borzasztóan nehéz ebből a rengeteg programból bármit is kiemelni, de azt hiszem, hogy a megnyitó az egy nagyon érdekes és formabontó lesz. A Vigadó előtti téren, azon a csodálatos téren lesz egy performance, ami színházi és táncművészeti bemutató, de ugye az ösztöndíjasoknak ugye a legnagyobb pályázók azok a képzőművészek, egészen magas létszámban pályáznak, a legkeresettebb valójában ugye a képzőművészek, vagyis a legtöbb pályázó a képzőművészeti alkotásokra ad be ösztöndíjakat, de hát ami ugye nagyon fontos, pláne mi zenei nagyhatalom vagyunk, tehát itt egészen, ha csak például 3.-7. zenei svédasztal, kínai dalamoktól a kortárs klasszikusokig, tehát egészen különleges zenei, színházi, irodalmi, ami nagyon fontos, tehát az irodalmunk a kortárs irodalomtól kezdve, ahogy említettem, fantasztikus képzőművészeink, alkotóművészeinknek valójában a tárlatának a megtekintését, amit mindenkinek nagyon-nagyon jó szívvel ajánlom a figyelmükben.
Ahogy olvastam, a program beharangozott lesznek, a programsorozatot kíséri majd 4 úgynevezett tematikus nap, de ami engem megfogott, és megvallom őszintén, nem értem a kifejezést, de majd ezt nyilván megvilágítja, hogy lesz egy finiszázs. Mi az a finiszázs? A finis nyilván érti az ember angolul, az valaminek a befejezése, egy összművészeti nagy program befejezése kell itt gondolni?
Igen, mi azt mondanám, hogyha azt lehet mondani, hogy egy ilyen összegzés, ami, hát ugye arról beszélünk, hogy ez alatt az időszak alatt ezeknek a fiatal művészeknek az eltelt 3 évét próbáljuk meg bemutatni. Tehát az, hogy ők mit teremtettek meg, mit alkottak, milyen gyümölcsöző együttműködések. Tehát akkor, amikor egy képzőművész össze van zárva egy iparossal, vagy egy népművészettel, hogy ők valójában milyen hatást gyakorolnak. Ez a legcsodálatosabb. Tehát a pénzen kívül valójában itt a közösség és a művészeti ágaknak az egymásra találása, ami ugye mindenki természetesen a saját művészeti ágával van elfoglalva, hiszen abban szerelmes. De azok a hatások, amik akadémikusok által megsegítve, ezek a fajta összegző beszélgetések negyedévenként nagyon-nagyon fontos megtermékenyítő hatással. Tehát valójában ez a záró összegzés, ami valójában ezeknek a fiatal ösztöndíjasoknak az elkészített műveinek vagy tanulmányainak a bemutatása.
Kis Jánossal, a Magyar Művészeti Akadémia alelnökével Nagy Károly beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Picit szusszanunk, pár perc múlva folytatjuk az e-heti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza Önöket.